Szeretettel és örömmel köszöntelek így együttesen mindnyájatokat újra. És a történelemnek egy olyan nagy küzdelem színpadán zajló kérdéséről szeretnék egy sávban gondolkodni, aminek talán azt a címet adhatnánk, hogy érvényes még a 10 parancsolat? Érvényes a 10 parancsolat? És ugye azon kevesek közé gondoljuk sorolni magunkat, akik ugye a lelkünk mélyéből is, de ugye a szavainkkal is kifejezzük, hogy igen. És biztos ti is találkoztatok már akár a hétköznapokban, akár a teológiának a nagy területén, akár a történelem múltját kutatva a 10 parancsolat körüli különböző vitákkal. És itt mindenkinek van valami gondolata, hogy mi jut eszébe, hogy akár a történelem múltjára, akár a hétköznapi életben, akár más vallásúakkal beszélgetve. Nagyon sokat gondolkoztam már ezen a kérdésen, és a mai nap csak egy szűk sávot fog érinteni, de engedjétek meg, hogy egy fejezetet hadd olvassak el, amikor az Isten a zsidó népnek megismétli a törvényt, ugye Mózes 5. könyvének az 5. fejezeténél, és én az ezután lévő 6. fejezetet most hadd olvassam végig. Ez ritka alkalom, de hadd hangozzon el. És közben arra kérlek benneteket, hogy ahogy olvasom, vagy olvassátok ti is, kövessétek a szemetekkel, nem akarok én megállni és kommentárt, meg magyarázatokat fűzni hozzá. De arra kérlek előre benneteket, hogy ahogy hallgatjátok ezt a fejezetet, magatokba próbáljatok meg elemezni, összefüggéseket látni. Én próbálok nem emberi befolyással lenni erre, de ti meg a Bibliának más összefüggéseiben helyezzétek el ezt a fejezetet, ahogy vajon ez úgy eredetileg elhangozhat. Tehát ugye azért mondom, hogy elhangzik ugye a 10 parancsolat megismétlése, mielőtt ugye bevonulnának Kánaán földjét elfoglalni. És olvasom tehát a 6. fejezet, Mózes 5. könyve, 6. fejezetének az első versétől. Ezek pedig a parancsolatok, a rendelések és a végzések, amelyek felül parancsolta az Úr a ti istenetek, hogy megtanítsam azokat néktek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmenőben vagytok, hogy bírjátok azt. Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok néked, te és a te fiad és a te unokád teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess. Halld meg azért, Izrael, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál, a tejjel és mézzel folyó földön, amiképpen megígérte az Úr a te atyáidnak Istene néked. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, és amikor lefekszel, és amikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre, jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. És amikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amely felől megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, amelyeket nem építettél, és minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlő és olajfa kerteket, amelyeket nem te plántáltál, és eszel, és megelégszel, vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földéről a szolgaságnak házából. féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, akik körülöttetek vannak, mert az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten te közötted. Hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel, ne gerjedjen reád, és el ne töröljön téged a föld színéről. Meg ne kísértsétek az Urat, a ti isteneteket, miképpen megkísértették Masszában. Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked, és azt cselekedjed, ami igaz és jó az Úrnak szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess, és bírhasd azt a jó földet, amely felől megesküdött az Úr a te atyáidnak, hogy elűzzed minden ellenségedet a te színed elől, amint megmondta az Úr. Ha te fiad megkérdez téged ezután, mondván, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések és végzések, amelyeket az Úr, ami Istenünk parancsolt néktek, akkor azt mondjad a te fiaidnak, szolgái voltunk Egyiptomban a fáraónak, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel. És tett az Úr Egyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csodákat a fáraón és az ő egész háznépén, ami szemeink láttára. Minket pedig kihozott onnét, hogy bevigyen minket, és nékünk adja azt a földet, amely felől megesküdött a mi atyáinknak. És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk minden rendelések szerint, hogy féljük az Urat, ami Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint a mai napon. És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk minden parancsolatokat az Úr előtt, ami Istenünk előtt, amiképpen megparancsolta nékünk. Hát egy ilyen hosszabb fejezet elolvasás után nem tudom, milyen gondolatok, érzések, összefüggések jutnak eszetekbe, de tudjátok jól, hogy mi a hitáltali megigazulásról szeretünk gondolkodni. És az a különleges gondolat ébred bennem is, hogy vajon hát a 10 parancsolatnak az emlékét hogy hordjuk magunkba. Tudjuk azt, hogy haladt a történelem, és Jézus korában a farizeusok is próbáltak egy törvény szemével látók lenni, ugye így ez a nevük is, hogy írás tudók, és aztán az apostolok idejében is elterjedt az a nézet, hogy ha körül nem metélkedtek, a Mózes rendtartása szerint semmiképpen nem üdvözölhettek. Ezt most a torzulás, a gondolkodás torzulásaként próbáltam ábrázolni. Tehát, hogy a törvénnyel való élésben is volt torzulás. És óriási viták vannak tehát a 10 parancsolat körül. Azonban, amikor itt ezeket az igéket végigolvasom, mondom, sok gondolatot lehetne még folytatni, egyetlen egyet mégis hadd emeljek ki, legyenek azok a te szívedben. Tehát nem azt mondta az Isten, hogy tanuld meg és külsőképpen csináld meg csak, hanem azt mondja, hogy legyenek azok a te szívedben. Tehát valahol már annó, akkor is, még a Kánaánba való bevonuláskor is, nem a külső törvénykezések lettek volna a rendelkezéseknek a célja, hanem hogy így gondolkodjanak. És mondja is a motivációt, hogy szeressed teljes elmédből, ahogy itt fogalmazta, hogy szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Amikor Jézussal később már, ugye ezután egy bő 1500 év múltával beszélgetnek az írástudók, és megkérdezi Jézus is tőlük, és az örök életről beszélgetnek, akkor Jézus visszautal rá. És mikor visszakérdez, akkor jól válaszol egy írástudó, és hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Egyetlen egy igét szeretnék viszont most itt az Új Szövetségből is idézni, ami önmagában is nagyon komoly hangsúlyú, erre nézve, és majd mindjárt haladok tovább, és szeretnék egy gondolatot kifuttatni ebből. János első levele második fejezetéből idézem. János első levele második fejezetéből, és ott a harmadik verstől. Első levele, második fejezet, harmadik verse. Írja ezt ugye Jézusnak a legfiatalabb és leghosszabb időt élt tanítványa, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ő benne, és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. De János is visszautal, hogy nem új parancsolatot ír, hanem a régit. Új parancsolatot viszont mégis ír úgy, ahogy Krisztusban igaz a törvény megélése. Hiszen Krisztusig sok torzuláson ment keresztül a törvény képviselete. És különös ez, hogy vajon az utóbbi 2000 évben a törvény képviselőivel mi van? Ugye mi is arról lennénk híresek, hogy a törvény őrei szeretnénk lenni. A törvény betöltői szeretnénk lenni. A parancsolattartó nép szeretnénk lenni. És közben beszélünk arról, hogy emberi erővel megtarthatatlan, csak hitáltal. És ez igaz is. Miért adta Isten a parancsolatokat? Miért kaptuk? Éljük a hétköznapjainkat. Olyan az emberek lelkében ott él a 10 parancsolat és annak minden rendelkezése és magyarázata? Hát szinte gúny tárgya lett, hogy tehát nem is akarok ebben most belemenni. Miért adta Isten a 10 parancsolatot? Itt is csak igét hívok segítségül a kérdésre. A Római Levél 7. fejezetében egy rövid választ találunk erre, hogy miért is adta Isten a 10 parancsolatot. A Római Levél 7. fejezetében nyolcadik és kilencedik verset olvasom, és a 13-nak a végét. A bűn alkalmat vett a parancsolat által, nemzet bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn, tehát nincs bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de a ma parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn. Ugye a parancsolatok bűnök okáért adattak. Olvassuk máshol. És azt mondja, itt a 13. vers vége, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. A parancsolat által a bűn legyen bűnös. Tehát, hogy néven nevezze azt, amiből szükségünk van szabadításra. De a parancsolat nem tud minket szabadítani. És viszont azt nem szeretjük, hogyha rámutat a parancsolat a mi hibánkra. Tehát senki nem szereti azt, hogyha a hibájára mutatnak. Én sem, más sem, nem. Viszont ahogy Krisztus rámutat emberi hibákra, ő meg olyan tapintattal tette, és különös, ahogy most ugrok így a gondolatban, hogy a törvény és Krisztus közötti kapcsolatot próbálom rövidítve egyensúlyozni. Krisztusról olvastok-e olyat, hogy Krisztus bárkit a parancsolatok megtartására akart volna rávenni? Tehát hogy ő maga az, úgy valahogy a parancsolatoknak valami némű. Különös, hogy a beszélgetésekben, amikor szóba jön, ha visszapör a gazdag ifjúval való beszélgetés, az írástudó, amikor megkeresi őt, vagy ahogy embereket tanít, különös, hogy nem akarja Krisztus a parancsolatok megtartására úgymond rábeszélni az embereket. Viszont a saját követésére annál inkább. Tehát azt a hívást képviseli Jézus, hogy őt kövessük. Ez volt az első tanítványoknak is az elhívásának a gondolata, hogy ti kövessetek engem, és én azt mivelem, hogy. Ugyanez, tehát a római levél is kimondja azt, hogy Pál ott küzd a gondolattal egyébként, hogy a parancsolat, az a jó, igaz és szent törvény, az a halálom lett. Különös, ezt olvastuk az Ószövetségben, a hosszú fejezetben, hogy ha komolyan veszitek a törvényeket, akkor rájöttök, hogy az halálra ítél benneteket? Hát azt akkor ott nem olvastuk. Vajon miért? Azt mondja, hogy ha megtartjátok, ez lesz a ti életetek. Sőt, igazságotok lesz. Hogy lehet az, hogy Pál apostol idejére oda jut, hogy a parancsolat, amikor előjön, megjelenik, akkor az engem halálra ítél? Miért mondta a gazdag ifjú azt, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Miféle gondolatok mentek végbe egy-egy ember lelkében egy párbeszéd nyomán? Sokszor a párbeszédet meg tudjuk jegyezni. Engem ez nagyon érdekel mindig, hogy a párbeszédek, amiket kívülről tudunk, amögött milyen gondolkodásmódok húzódnak meg. Mik dolgoznak emberek lelkében? Ki tudja ezt jól megfejteni? Megyek tovább egy kérdéssel. Hogyan épül föl a 10 parancsolat? A 10 parancsolatnak van egy nagyon egyszerű, mindannyiunk által ismert felépítettsége. Ugye nem tudom, hogy melyik felépítettségi rendszert kérdezzem. Van két része. Ugye alapvetően van két törvénytábra, két része van. Az első ugye az Isten-ember kapcsolata, a második az ember-ember kapcsolata, és másképp hogyan épül föl még a 10 parancsolat, az egyes parancsolatokat, ha figyelembe vesszük. Figyeltétek már, hogy a legelső parancsolat mit érint, a második mit érint, a harmadik mit érint, a negyedik mit érint? Mondjuk az Isten-ember kapcsolatára nézve. Szokott erről szó lenni, ugye keresztségi felkészítéskor már erről beszélgetni szoktunk, hogy először legbelül érinti az embert a 10 parancsolat, hogy valami belső világa legyen, belső gondolata legyen. Aztán azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne legyen idegen Istened. Ne képviseld őt hamisan. Sőt, a gyakorlati területen, ugye ott már azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, de 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. A szombat körül is sok torzulás jött. Minket is elneveztek történelmi szinten szombatistáknak. De mennyire ismernek a Krisztusról minket? Ugye meg is jelent ilyen hitvédelmi irat, úgymond hitvédelmi irat ellenünk, hogy Krisztus vagy szombatnap? Hogy te mit választasz? Krisztus vagy a szombatot? Van erre jó válaszunk, hogy nem? Krisztus és a szombatnap. Hogy tudunk ezzel jól beszélgetni? Megnyerőek a mi megnyilatkozásaink? Hogy van az életünkben a szombat és Krisztus kapcsolata? Nem adok választ, marad a kérdés nyitott. Gondolkodjunk róla. Tehát hogyan épül fel a 10 parancsolat? Még kérdezek valamit, mivel kezdődik a 10 parancsolat? Mivel kezdődik a 10 parancsolat? Ha azt mondom, hogy a 10 parancsolat az evangéliummal kezdődik, akkor értitek, hogy miért ezt mondom. Emlékeztek ott Mózes 5. könyv 6. fejezeténél is, hogy ha megkérdezed a fiat, megkérdezed a leszármazottat, hogy mire valók ezek a rendelkezések, mit mondja el neki? Az, hogy van egy szabadító Istenünk, aki kihozott minket a szolgaság házából. Először a szabadító Istenről beszélj, na az utasításokról. Előbb mondd el, hogy hol voltál, és honnan jöttél. Azt mondd el először. Tehát ez is a 10 parancsolat felépítéséhez tartozik. És a legvégén a kívánság szintjéig jut el. Hogy ne kívánt. Ki tudod kívánsága fölött úrrá lenni? Ezt nem tudjuk belül befolyásolni. Tehát a 10 parancsolat olyan mélységeket hoz elő, és olyan dolgokra mutat rá, ami után újra gondolatok támadnak bennünk, amiről lehet sokat gondolkodni és beszélgetni. Ismerjük, hogy a római levél 15. fejezetének a 10. verse mondja, hogy ahogy az Ószövetségből is ez átjön, szeresd az Urat. Szeresd fele barátodat. A törvény betöltése, ugye nem külső megtartást akar a Biblia, hogy tartsunk meg rendeléseket pusztán. Olvassuk szó szerint, de azt mondja, legyenek ezek a te szívedben. Egy olvasott anyag, egy hallott szöveg, hogyan lehet, hogyan kerülhet bele az ember szívébe? Mit jelent ez a kifejezés? Ma ezt hogy mondják az emberek, hogy így legyenek ezek a te szívedben? Felnövünk, kicsi gyermekek, fogalmuk nincs még arra, hogy 10 parancsolat. Valamikor egyszer csak találkozunk vele. És oda jut, legyenek ezek a te szívedben. Na de hát a törvény halálra ítélnek. Mindig áthágója vagyok. Vagy ennek, vagy annak. Vagy. Helyzetek hoznak kellemetlen helyzetek, és kiderül, hogy áthágója vagyok a törvénynek. Az Isten azt mondja, hogy ez lesz a te életed. És ha megkérdezed gyermeked, mondd el, hogy szabadító az Isten. És közben áthágója vagyok, és közben érzem, hogy halálra ítél. Tehát minden, hogy küzdelem, és a teológiát is áthatott ez, nem akarok ennek a mélyére menni most. Ismerjük Jézusnak a szavait Máté 23. fejezeténél, amikor elmondja, hogy a farizeusokról, hogy kívülről igazaknak látszanak, mintha a törvény megtartói lennének, de belül az, hogy rakva vannak utálatossággal és törvénytelenséggel. Hogy ne legyen ilyen diszonancia, ne legyen ilyen ellentmondás az ember életében. Jézus mit tanított a 10 parancsolatról, a törvényről? Ő magára nézve. Emlékeztek a hegyi beszédre? Nyilván híres szavak ezek is. Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versénél. Hogyan hangzik ez a hegyi beszédben? Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versétől. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlnak, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, még mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Egyébként itt az eredeti szöveget biztos hallottátok, mert úgy hangzik, hogy a mennyek országa kicsinek tekintik. Tehát, ami annyit jelent, hogy nem lesz ott. Tehát nem, hogy ott lesz, csak kicsi lesz. Hát jó, nekem úgy is, mondhatná ez valaki, hogy hát elég, ha kicsi leszek, csak legyek ott. De itt finoman akar fogalmazni, hogy kicsinek tekintik, nem lesz ott. Mert hogy egyszerűen az emberek félrevezetésére adta magát. Emlékszünk János levelének a gondolatára, hogy aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem tartja meg az ő parancsolatait, az hazug. Tehát elég erős a kifejezés ennek. És nem újat mondok, hanem a régit. De újat mondok abban, hogy ahogy Krisztusban van, úgy legyen a törvény a ti szívetekben. Tehát azt mondja, mert mondom nektek, hogy ha ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Nem azért, mert, ezt csak én mondom, nem azért, mert Krisztus nem fog beengedni, hanem mert az ember nem fogja jól érezni ott magát. Krisztus Ellen White eljátszik ezzel a gondolattal a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy ha Krisztus bevinné a törvényszegőket, ők menekülnének arról a szent helyről. Idegennek éreznék magukat. Nem kívánnának ott lenni. Távol van a lelküktől. Az a fajta lelki tartalom, amit a törvény bontott ki már Mózes által is az emberek számára. Lépek tovább még, hogy az örök életnek és az igaz életnek is a mércéjeként áll több helyen is az igében előttünk, hogy az ítélet mércé, például Jelenések könyve is, megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. A mennyben. És ott írja, hogy az ítélet mércéje is a törvény lesz. Vagy Pál írja Timóteusnak az 1. Timóteushoz írt levél 6. fejezet 14. versében, hogy tartsd meg a parancsolatokat mocsoktalanul az Úr Jézus Krisztus eljöveteléig. Különös ez is. Hogy tartsd meg mocsoktalanul az Úr Jézus Krisztus eljöveteléig. Vagy az örök élethez való jogot a Jelenések könyve utolsó fejezete is azt mondja, hogy joguk legyen, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, hogy bemehessenek a kapukon a városba. Azonban azt olvassuk a Galata levél második fejezet 16. versében, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Hát akkor hogy van ez? Hogy van ez? Tudunk róla beszélgetni, én tudom, hogy tudunk róla beszélgetni. De odaállít egy dilemma elé. És tudjátok, az advent népnek is van egy olyan múltja, amilyen módon képviselték a 10 parancsolatot, olyanná vált egy gyülekezet élete. Ha törvényeskedő módon képviselték, akkor a formalitások erősödtek, és nem volt kívánatos Krisztusnak a lénye és jelleme, mert úgy érezték az emberek, hogy nem tudnak megfelelni a formáknak. Na de ha örök életet akarok nyerni, meg kell felelnem azoknak a formáknak. Erről is lehetne sokat beszélni. Vagy aki Krisztus követik, azok meg elvetik a parancsolatokat. Hogy jó, hát Krisztusban mi szabadok vagyunk, Krisztus eltörölte a törvényt, ő betöltötte, nekünk nem kell. Hát igen, csak a római levél második fejezet elmondja, hogy nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok igazulnak meg, akik a törvényt betöltik. És csak itt a motiváció területén is van egy nevezetes gondolat. Nem, most nem a hit általi megigazulást akarom magyarázni nektek. Az egy másik nagy téma lesz. Most másra szeretném kifuttatni. Arra, hogy sorolhatnánk, hogy milyen érvek hangoznak el a törvény ellen. Miért nem tanítják a 10 parancsolatot úgy, ahogy a Bibliában van? Ki és miért változtatott rajta? Milyen teológiai okok és érvek jelentek meg a történelem során különböző vallásos nézetek által, ami az emberek életét befolyásolta az isteni parancsolatok területén? Óriási terület ez, és óriási kérdés. Azért próbáltam elolvasni ezt az egy fejezetet, oda térjetek vissza, hogy az Isten milyen gyönyörűen kérlelte a népet Mózes által. Viszont engedjetek meg három rövid idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből, vagy a Korszakok Nyomában című könyvből. És erre szeretném egyrészt visszatekinteni a parancsolatokra, másrészt előre tekinteni, hogy e körül a parancsolatok körül milyen küzdelem zajlik majd mindjárt előttünk a történelemben. Mert az, hogy vannak küzdelmeink a hétköznapokban, vannak küzdelmeink magánéletben, vannak küzdelmeink az egészség területén, vagy bárhol, hát leköti a figyelmünket. Viszont van egy nagyobb küzdelem annál, aminek a színpadán mi élünk. Olvasom a 21. Nagy Küzdelem című könyv 21. fejezetének a végét, talán mondom a fejezet címét is. Az a címe, hogy az elutasított intés. Ennek a fejezetnek a végéből idézek. Korunkról szól, vagy az előttünk lévő napokról. Azt írja, hogy a Jelenések könyvében ugye ott van a Babilon kérdés. A Babilont képező egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedése ellenére, tehát figyeljetek, honnan indul, hogy igen, a Babilont képező egyházak lelki sötétsége, Istentől való elidegenedése ellenére, Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található. Ez a gondolat szeretném, hogyha ülne bennünk. Tehát Krisztus követőinek a nagy serege a sötétséget képviselő és Babilon által jelzett egyházak sorai között található. Krisztus követőinek a nagy serege. Ez egy érdekes mondat. Közülük sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságokat. Nem értik. Különös Babilonban vannak, sötétségben vannak, nem értik a korunknak szóló különleges igazságokat. Tehát rakom össze, de közben gondolkodok, és figyeljük, hogy mit ír. Nem kevés azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal és nagyobb világosság után vágynak. Na itt fordul. Tehát nincsen neki jó helyen, Egyébként ez is egy rossz mondat tud lenni, hogy te már jó helyen vagy. Tehát nincsenek jó helyen, rossz helyen vannak, de érzik, hogy nagyobb világosságra vágyik belül a lelkük. És ezt az Isten föl tudja használni a javukra. Hiába keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Ismerünk ilyen embereket, akik keresik Krisztust és a Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak? Milyen az, amikor a saját közösségünkben nem találjuk? Azt szokták mondani, hogy ez egy divatos mondás lesz, hogyha valaki egy másikat benne akar tartani abban a közösségben, hogy ha valamit hiányolsz, akkor hozzad. Ha hiányolod a Krisztus szeretetét, akkor hozzad. Itt azért van másról is szó. Valahova nem vihető. Hát be tudta vinni Krisztus a zsidók közé önmagát? Hozta saját magát. Tudta vinni? Nem, mert megölték. Megölték. Tehát valahova nem vihető, mert elpusztítják. Csak a szólam marad, hogy hozzad, de nem biztos, hogy vihető. És itt azt mondja, hogy hiába keresi Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, ki veszi ezt észre, hogy egy közösség egyre szorosabb közösségre lép a világgal? Van erre fülünk, érzékenységünk? Más egyházak tagjainak van erre füle és érzékenysége? Lehet, hogy van, nem tudom. Beszélgessünk. A két csoport, bocsánat, csak egy idézetből nem akarok tovább lépni. Igen. A két csoport közti különbség nől, melynek végső következménye a szakadás. Tehát ezt Ellen White írja, hogy óhatatlan, tehát kikerülhetetlen lesz a szakadás. Holott most figyeljetek, minden szinten egységbevonás van. Politikai, vallási, minden szinten. Hogy csak egységben tudjuk megoldani a válságokat, a problémákat, mindent. Mégis itt elemet azt mondja, hogy szakadás jön létre. Eljön az idő, amikor azok, akik most Istent mindenek felett szeretik, nem tudnak olyanokkal kapcsolatban maradni, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A Jelenések 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas öngyönlő üzenet üzenete, elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendőlt állapotra. Az melyik? Az, hogy elesett. Elesett. Amikor egy, tehát elesett. És Isten felszólítja a még Babilonban lévő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Olyan különös Ellen White-nak a fogalmazása, van benne egy-két ilyen talányos, hogy attól a közösség. Hát melyiktől? Úgy valaki visszakérde, melyiktől? Hát de nem ettől, amiben én vagyok. Mindenki ezt gondolhatná. Bárkinek ezt olvasná. Hát, de attól nem, amelyiben én vagyok. Attól a közösségtől. Ennyit olvasok. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap. És az az üzenet elvégzi a maga munkáját, amikor azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban, Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot. Milyen hazugságot? Olyan rébuszokban fogalmaz. Mintha azt mondja, olvass a sorok között, ha akarsz. Akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Tehát akiknek a lelke, szíve jobb után vágyódik. Akik elégedetlenek azzal, amiben vannak. Akik Krisztus képmását keresik, de nem találják. És azt mondja, hogy az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat-e hívásra, fussatok ki belőle, én népem. Hát hol van a Babilonnak és a nem Babilonnak a határvonala? Melyik egyháztag érzi magát Babilonban lévőnek? Beszéltetek olyan hívő, másfajta közösséghez tartozó hívő emberrel, aki azt mondja, hogy te, én Babilonban vagyok. Ilyen ember nincs is. Mégis az, hogy a nagy Babilon és az egész földkerekségét elhiteti, kivéve minket. Mindenki ezt gondolja. Én vagyok a kivétel, és az én gyülekezetem, az én közösségem, az én életem a kivétel. Mindenki ezt érzi, és ezt gondolja. Alig van olyan ember, aki elgondolkodik, hogy lehet, hogy én sem vagyok kivétel. Lehet, hogy az én közösségem sem kivétel. Lehet, hogy újra kell gondolnom ezek fényében az egész törvényt, hitáltali megigazolást, a proféciákat, úgy, ahogy az Isten adta, nem úgy, ahogy emberek. És még egy másik nagy kérdésre, ami ehhez csatlakozik. Tehát ez bátorítás volt, ez az idézet, hogy Babilonban igenis az Istennek nagy népe van. Fussatok ki belőle én népem. Vajon mi, akik szeretjük a proféciákat, és szeretnénk a proféciák útvonalán haladni, milyen módon készülünk lélekben, gondolatban arra, hogy vajon általunk az Isten tud megszólító üzenetet hordozni, hogy ennek a megszólításnak a részeseivé tud minket tenni, hogy fussatok ki belőle én népem. Ezt a hangot valamilyen módon tudjuk tolmácsolni? És még visszatérek a törvény körüli nagy vitához. Ebben a Nagy Küzdelem, vagy Korszakok Nyomában című könyvben az 539. oldalról idézem. A fejezet címe az utolsó figyelmeztetés. Tehát jó a fejezet cím is. Mennyire készülünk a világnak adandó utolsó figyelmeztetés képviselésére? Mondhatná bárki, van én nekem elég bajom. Mennyire készülünk a világnak adandó utolsó figyelmeztetés képviselésére? 539. oldalról olvasok. Ugye a törvényből indultunk ki. És az a kérdésem továbbra is, hogy a törvénnyel mi lesz most a szemünk előtt a mostani időszakban. A hűség nagy próbája a szombat lesz. Mert az igazságnak különösen vitatott pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják őt. Míg a negyedik parancsolat megtagadása és a hamis szombat megtartása, amit az állam törvénye megkíván, egyenlő az Isten ellenes hatalomnak tett hűségesküvel. Addig az igazi szombat megtartása, hogy az Isten törvénye, ahogy az Isten törvénye megszabja, a teremtő iránti hűség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmességi jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűségjelét választva megkapja Isten pecsétjét. Mindeddig sokan rémhír terjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságainak hirdetőit. Jövendőléseiket, hogy az Egyesült Államokban úrrá lesz a vallási türelmetlenség. Szoktatok ilyet embereknek mondani? Hogy figyelj oda a hírekben arra, hogy az Egyesült Államokban majd a vallási türelmetlenség hogy jön elő. Szoktátok ezt képviselni? Pedig lehet. Érdemes. Mert lehet, hogy azt mondod az embereknek, hogy Krisztus, meg szombat, ez nem kell nekik. De a mindennapi politikában esetleg járatos emberek, akik figyelik állandóan a híreket, és a média hát hol jobbra, hol balra húz, hol eltakarja, hol meg túl nagyít dolgokat, ezt tudjuk, de arra azért fölhívhatjuk emberek figyelmét, hogy arra figyelj, amikor az Egyesült Államokban úrrá lesz a vallási türelmetlenség, az meg mi? Az meg mi? Ki tudjuk ezt bontani? Akkor hallják meg a hírekből, és azt mondják, hogy tényleg igazat mondtál. Tényleg, amit te meg szólt, most, itt most mondják a hírekben. Tehát köszönjön vissza nekik a hírekből az, amit mi mondtunk, de mit olvasok itt? Sokan rémhír terjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet igazságainak hirdetőt, rémhír terjesztők. Hát készültek arra, hogy rémhír terjesztők leszünk esetleg. Nyilván nem. Csak annak tartanak. jövendőléseiket, hogy az Egyesült Államokban úrrá lesz a vallási türelmetlenség, ami hozzányúlnak az alkotmányhoz. Az Egyesült Államokban ugye a lelkiismereti szabadság alkotmányos jog az, hát az történelme hírű, tehát világhírű. És hogy ehhez hozzá fognak nyúlni, hogy az egyház és az állam egymással szövetségben üldözni fogja Isten parancsolatainak megtartóit. Kit? Az Isten parancsolatainak megtartóit. Ki tartja meg jól az Isten parancsolatait? És a Jézus hitét. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait, harmadik angyal üzenetében ott van ez is. És ő nekik békességes tűrés dolgozik a lelkükben, vagy van, vagy munkálkodik. Tehát ez, hogy ezt alaptalannak és képtelenségnek minősítették. Hogy ez így lesz, hát ez képtelenség, ez nem így lesz, azt mondják. Mégis mi készüljünk arra, hogy esetleg képviseljük azt, amit sokan esetleg hittel, mások visszautasítással fogadnak majd. Meggyőződéssel mondták, hogy ez az ország soha nem lesz más, mint ami eddig is volt a vallásszabadság védelmezője. De amikor a vasárnap ünneplés kötelezésének kérdése mindenütt vitatárgya lesz. Na ezt a mondatot szeretném még, ha megjegyeznétek. Sokat gondolkoztam gyermekkorom óta, és itt volt a sorok között, csak túlszaladt a figyelmem rajta. Gondolkoztam azon, hogy lehet, hát mindig azt emlegetik, hogy hármas annyi üzenet. Sehogy se hangzik jól. Mindig olyan, csak olyan szólam hangzik tartalom nélkül. És itt találtam egy különös mondatot. Amikor a vasárnap ünneplés kötelezésének kérdése mindenütt, mi az, hogy mindenütt? Az egész világon. Mindenütt vitatárgya lesz. Milyen az, amikor egy téma vitatárgy? Tudjátok, milyen az? Amikor egy dologról beszélnek a világon mindenhol. Vagy mint jelenség. Amikor az egész világon egy azon témáról beszél. Mint ha itt van ez a Covid. Hát van olyan ember, aki nem beszél róla? Vagy van olyan ember, aki nem tud róla? Hát tehát mindenhol e körül forognak az utóbbi két évben a hírek. Most nem, mert most ugye az orosz-ukrán háborúról. És ugye ezt elemzik. Tehát tudunk milyen, tehát van egy kis fogalmunk már, hogy milyen az, amikor egy hír az egész világon mindenhol dolgozik, vagy egy jelenség. Na most ez egy kicsit úgy érzékelhető, hogy na milyen az, amikor a vasárnap ünneplés kötelezésének a kérdése mindenütt vitatárgya lesz. Készülünk erre? Vitatárgya. Vita. Tehát diskurzus, vita tárgya lesz. Mindenütt. Azért mondom, bocsássatok meg ennyire, hogy ezt el ne felejtsük. Mert mi lehet, hogy hirdetünk egy üzenetet, amire azt tapasztaljuk, hogy süket fülekre talál, amit mondunk. Igen ám, de amikor van valami jelenség, amiről már beszélnek emberek, és nem mi gerjesztjük. Nyilván a búza beérlelődése fogja az isteni gondviselést úgy intézni, hogy majd beszéljenek róla. És azt mondja, hogy akkor kiderül, hogy közeledik az a kétségbe vont és el nem hitt esemény, és a harmadik üzenet még soha nem tapasztalható hatást fog kiváltani. Tehát én ebbe bízok. Mert azt én abban nőttem fel, hogy nem tudjuk jól képviselni a hármas annyi üzenetet. Ünnepli az adventista egyház, hogy 50 éves, 75 éves, 100 éves. Szoktam mondani, hogy egy adventista egyháznak az évforduló ünneplése a saját szégyenének a hirdetése. Mert azt hirdetjük vele, hogy kedves embertársaink, mi még mindig készületlenek vagyunk, még mindig nem vagyunk kész arra, hogy Krisztus eljövetelére fölkészültünk volna mi, és másokat is fölkészíthettünk volna. Egy cégnél az évforduló, az dicsőség. De egy Krisztusváró közösségnél minden egyes évforduló szégyen. Nem tudom, hogy ezzel erősebb fogalmazok-e. De én így gondolom. Mert azzal csak halogat, ugye, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt. Holott csak hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy elveszek. Mert nem hagytam magam megtisztítani. És ezért inkább az évfordulót ünneplem. Hogy még mindig itt vagyunk. Az el nem hitt esemény beteljesedik, hogy a harmadik üzenet még soha nem tapasztalható, soha nem tapasztalt hatást fog kiváltani. És utolsó gondolat. Pillanat. Igen, Isten minden nemzedék idején elküldte szolgáit, hogy megróják a bűnt mind a világban, mind az egyházban. Az emberek azonban kellemes dolgokat akarnak hallani, és a tiszta, kendőzetlen igazságot nem fogadják szívesen. Tehát erre is jó, ha készülünk. És aztán egy kicsit később itt még néhány rövid gondolat. A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Amikor a legnagyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, befolyásolva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat inkább a lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. Babilon bűnei közismerté válnak. És itt folytatja tovább ezt az idézetet, de nyugodtan olvassátok el, ez a 38. fejezet. Nagyon sok különösen jó és mély tanulság van benne. Mennyire készülünk? Értettétek, talán sikerült egy kicsit érzékeltetni, hogy a törvényből indultunk ki. A törvény körüli vita. És a történelem végén is különösen a szombat körüli vita fog kibontakozni. És amikor a világon a vasárnap ünneplés kötelezővé tételének, figyeljetek, nem a szombatot fogják tiltani, hanem a vasárnapot akarják kötelezővé tenni. De nyilván hát fej-fej mellett. Akkor mennyire leszünk készen arra, hogy amikor mindenütt vita tárgya lesz a vasárnap ünneplés kötelezővé tétele, akkor mennyire vagyunk készen, ahogy Jézus mondja, legyetek készen, arra, hogy olyan üzenet képviselői váljunk mindenki a maga környezetében. Amikor az tényleg hangozhat, és azt mondja, a lélek indítása. Tudjátok, mi a lélek indítása? Egy pici záró gondolat még. Amikor Simeon, a vak Simeon, az ag Simeon bemegy, ugye a gyermek Jézussal akar találni, ugye látni akarja az Úrnak Krisztusát. Volt profécia arról, hogy mikor születik meg Krisztus? Nem, arról pont nincs. Arról, hogy mikor születik meg, arról nincs profécia. Arról van profécia, hogy hol születik, arról is van profécia, hogy mikor lép fel felnőtt tanítóként, de hogy mikor születik meg, arról nincs profécia. Ez azért érdekes, mert az ag Simeon a lélek indításából ment a templomba. A proféciákat ismerte, de arról pont nincs profécia, hogy neki mikor kell menni, meg hogy mikor születik meg, hogy akkor tájt azért ott időzzön, hogy hát véletlenül megtalálja az Úrnak Krisztusát a templomba. Nem. A lélek indítása. Itt is ezt olvastam, Ellen White is ezt írja, hogy a lélek indítása, és azt mondja, nem az oktatási intézmények, hanem a lélek indítása. Az ag Simeon is megy a lélek indításából, és milyen gyönyörű képet és messiási, ha úgy tetszik, a legközelebb álló messiási proféciát hangsúlyozza ott. És hiába ismerték a napkeleti bölcseket fogadó Heródes udvarában lévő írástudók a proféciát, hiába ismerték, tudták, azonnal válaszoltak a judai Betlehemben, mert így írta meg a proféta. És mit kezdtek a profécia ismeretével? Semmit. Azok, akiknek kevesebb ismeretük volt, miért jutottak el a kevesebb ismerettel közelebb Krisztushoz? Mert azt a keveset nagyon megbecsülték. Mint mások a nagy ismerettel csak felszínesen bántok. Na most ugyanez a történet végén ismétlődik. Sokan elégedetlenek az egyházaikban tapasztalható állapotokkal. Épp a napokban egy egészségügyi dolgozóval beszélgettem, és kiderült, hogy hát én szeretek Bibliával foglalkozni, és hogy tanítom is. És akkor mondta, hogy ő is végzett református teológiát, de hogy ő mennyit vitat, már idősebb hölgy, már 70 éves hölgy. És hogy, hogy egy református teológiát ő is régebben elvégezte, és hogy most a lelkész nőjével vitatkozik, hogy az egyházakat megette az állam. És azt mondja, hogy szinte már vitázunk, eddig egy nagyon szelíd lelkű hölgynek ismertem meg, nem sokat találkoztunk, csak a nagyon csendes, halkszavú, és mondta, hogy szóval a lelkész nő is azt mondja, leszidott engem azért, hogy én mi mondok ilyeneket, hogy ez egy keresztény ország és keresztény állam, azt mondtam, hogy szó sincs erről. Én ismerem a Bibliát, ez nem arról szól. És tudtunk egymásról beszélni. Tehát pont olyan valakivel találkoztam, akiben fölismertem azt, amit Ellen White-tól itt olvasok, hogy elégedetlen. De ez ragaszkodik az Istenhez, de az egyházában nem találja az isteni szónak a szép tartalmát. És vitába száll vele. Mi lesz ilyenekkel? Megbeszéltük, hogy folytatjuk a kapcsolatot. Ez csak egy picike példa. De milyen az, amikor az egész világon a vasárnap ünneplés kötelezővé tételének a tárgya vita lesz, vagy vita tárgya lesz. Na erre figyeljetek. És arról beszéljünk embereknek, hogy emberek figyeljetek oda, hogy Amerikában, ha hozzányúlnak a lelkiismeretet érintő alaptörvényhez, alkotmányos joghoz, na akkor abból valami lesz. Kérdezzenek ők, hogy mi. Ha mi túl sokat mondunk, akkor elriasztjuk őket. Ha semmit nem mondunk, akkor azt mondják, hogy ti tudtátok és nem szóltatok. Hol az az arány? Mikor kell szólni, mikor kell hallgatni? Na itt van szükség mindenkinek a maga helyén a lélek indítására. És én kívánom, hogy legyünk azok, akikre a parancsolatok megtartói jellemzést mondja, hogy a harmadik angyal üzenet, hogy itt vannak, akik a békességes tűréssel megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Amen.